Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Akkor jó estét kívánunk mindenkinek! Sokkal többen már úgyse férünk be, úgyhogy lassan ideje elkezdenünk. Tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, és nehéz lesz megoldani, de mindenképpen valahogy középen egy átjáró folyosót biztosítani kell. Kint működik a terasz, és a felszolgálóknak kintre is ki kell jutni, úgyhogy ha akarunk még idejönni, akkor kérlek, ezt tegyétek meg, jó? És akkor szeretettel köszöntünk mindenkit a Szólj be a papnak vitasorozat idei utolsó találkozóján. Nagyon szép számmal jöttetek el, ezt előre is nagyon köszönjük nektek. Gyorsan bemutatnám, hogy kik lesznek az este résztvevői. Itt tőlem jobbra láthatjátok Horváth Árpád jezsuita szerzetest és katolikus papot. Ismerhetitek innen esetleg a Jezsu 8-asról, valószínűleg most nagyon hasonló a hangulat. Itt is közelharcot kell vívni. Mellette Márkus Tamás, református, ő a Magyar Evangelikál Mozgalomnak az egyik kimagasló alakja. Gyakran láthatjátok vitaesteken, vagy egyébként az interneteken is. Deák László, evangélikus lelkész, akik voltak a legutóbbi alkalommal, azok találkozhattak vele. Nekünk nagyon megtetszett, és elfogadta a felkérésünket, úgyhogy ismét üdvözölhetjük őt a köreinkben. És Hodász András atyát valószínűleg ismerhetitek, Tetris Challenge, God is Love, hasonló nyalánkságok, amiket elkövetett a közösség rovására. És az este moderátora Endrédi Balázs, sikerült megtanulnom a nevét.
Kiváló.
Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az ajánlatunk, ami az örök élet és az ingyen sör, az továbbra is érvényes mindenkinek, hogyha jó kérdést tesztek fel, mi adunk érte egy sört, és reméljük, hogy a vendégeink az örök élethez közelebb segítenek majd titeket. A sört az sajnos nektek kell elkérnetek a pultnál, mert most teljesen kizárt, hogy körbe menjünk. A szóbeli kérdésekre bátorítanánk mindenkit, a mikrofon itt lesz elő, valahogy előre kell verekedni magatokat, de Feri igyekszik majd néha körbe menni a ládával is, amiben írásbeli kérdéseket lehet bedobni. A sör ezért is jár, ezt is nektek kell elkérni, a végén nem kell kifizetni. Akkor további jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és akkor az első szereplőjéi a porond.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Készültem bemelegítő kérdésekkel, azonban befutott az első a közönség soraiból, úgyhogy ezt fogom most föltenni. Egyből immediász rész a dolgok közepébe vágunk. Erkölcsös-e a fogamzásgátlás?
Akkor én megszólalok. Hát nekem van akkor arcom. A kérdés az volt, hogy erkölcsös-e a fogamzásgátlás? A válasz az, hogy nem. Nem tudom, hogy aki feltette a kérdést, szeretne bővebb kifejtést. Az egyház kontinuus, azaz folyamatos tanítása az, 2000 éve, legalábbis amióta ez a kérdés felmerült, hogy a fogamzásgátlás megengedhetetlen. 1930-ig ebben egyébként az összes keresztény egyház megegyezett. A katolikus egyház mai napig ezt tanítja, mind a Gaudium et Spes kimondja, mind a katekizmus is. Nem tudom, hogy mennyire menjek bele abba, hogy miért erkölcstelen a fogamzásgátlás. Röviden annyit tudok elmondani, hogy egyrészt árt az egészségednek, árt a lelki egészségednek, árt a párkapcsolatodnak, és árt a társadalomnak is. Ha megnézed az elmúlt 50-100 évnek a történetét, és a mondjuk a társadalmi statisztikákat és a szociológiát, akkor látod azt, hogy mit okozott a fogamzásgátló tabletta bevezetése 1959-ben. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy amióta Éva elvette az almát, azóta nem történt ekkora változás a férfi és a nő kapcsolatában, mint azóta, hogy bevezették a fogamzásgátló tablettát. Szóval alapvetően én nem tudok vele egyetérteni.
Azért izgalmas ez a kérdés, mert nem feltétlenül egyezik meg a felekezeteknek a véleménye benne. Az, hogy mi az evangélikus egyháznak az álláspontja, azt nem tudom megmondani, mert nálunk nem nagyon van ilyen konkrét tanítóhivatal, és nagyon-nagyon sokan sokfélét gondolnak. Hadd mondjam el a saját véleményemet. Én azt gondolom, hogy a fogamzás gátlásnak azért van több fajtája. Egészen más, hogy nézek arra, ahol ez gyógyszerrel történik. ahol valóban van ennek negatív következménye, különösen ugye itt is a hölgyeknek a számára, szemben a gumiófszerrel, ahol mondjuk ilyen nehézség, vagy egészségügyi nehézség nincsen. Azzal együtt abszolút hisszük és valljuk, hogy az Isten ajándéka a gyermek, hisszük és valljuk, hogy nagyon-nagyon fontos. Jól ismerem vagy ismerem a katolikus egyháznak ugye ezzel kapcsolatos. Még hangosabban, hát már kiaválni kell. Tehát ugye melyik a naptár módszerről szól, ha jól tudom. Húha. Igen. Természetes eltevedés. Tehát én azt mondom evangélikus lelkészként a pároknak, hogy ha együttlétet, szexuális együttlétet nem gyermeknemzésre szeretnék, hanem örömszerzésre, mert a kettő nem zárja ki egymást, akkor a védekezés azért elsősorban ebből a szempontból a gumiószer az jobb. Ez az én látásom, vélemény.
Ez egy kazuisztika, hogy most a fogamzásgátlás bűne, de hát ugye van természetes fogamzásgátlás is, például gondoljunk egy olyan szexuális aktusra, amit maguk a felek, tehát a végén a felek döntenek úgy, hogy a fogamzásgátlát választják, de mindenféle gyógyszer és gumiófszer nélkül. Persze ez nem 100%-os, de úgy érzem, hogy az ilyen kérdések mindig kikerülik a lényeget, és valójában azért vannak megfogalmazva, de nem akarom a kérdezőt elítélni, hogy a lényegről ne essen szó, mert a lényeg az, hogy Isten megteremtette a férfit és a nőt, testileg, szellemileg, lelkileg egyesülnek, és csakis a házassági szövetség védelmi keretei között engedélyezett a testi kapcsolat. Márpedig, ha a legitim szexuális kapcsolat, testi kapcsolat a legitim házassági, hivatalos házassági szövetség keretein belül engedélyezett, akkor egészen más kontextusban merül fel a fogamzásgátlás kérdése. Mert ha van, hogy mondjam, egy odaadó férj, akiben bízik a feleség, szolgáló vezetője a feleségének, a feleség pedig odaadó segítője a férjének, hogy Isten ezt eltervezte, és bíznak egymásban, és mondom, ha nem ilyen határhelyzetekről beszélünk, de azért a fogamzásgátlás nem a határhelyzetek kiküszöbölése véget megy, legalábbis úgy 98%-ban, akkor nem lehet gond, hogy a szexuális egyesülésből gyermek lesz. Tehát, hogy azért ezt ne meséljük be magunknak. A másik, hogy teljesen egyetértek az evangélikus lelkész úrral, hogy az Isten a házasságot nem csak gyermeknemzésre teremtette, hanem a szexuális örömöknek a felelősségteljes és kölcsönös megélésére. Egyébként ez a fogamzásgátlás kérdés ugye kéz a kézben jár az abortusz, a tömeges abortuszok kérdésével, de mindegy, ebben most nem akarok belemenni.
Én az eddig elhangzottakhoz csak annyit fűznék, hogy ezt nem a kereszténység, illetve nem a Biblia találta ki, hanem minden valamire való vallási hagyomány, beleértve a nagy távol-keleti vallási szisztémákat, hát hasonlóképpen vélekedik. Én egyszer az újság, amit szerkeztek, a lovas sikerült a címlapjára, és vele beszélgettünk, és hát ő neki mondta, hogy eléggé, hát ilyen laza rálátása volt erre a kérdés, vagy hozzáállása, de amikor arról volt szó, hogy a lánya, a saját lánya az első, hogy mondjam, szilveszteri buliba megy, akkor apaként egész máshogy kezdett vélekedni erről a kérdésről. Tehát én szerintem ez... A szexualitás az egy szent dolog, a mérce nagyon magasan van, nem a Biblia találta ki csak, nem a katolicizmus vagy más keresztény felekezetek ragaszkodnak ehhez eléggé radikálisan, hanem ez egy általános kulturális hagyomány is, magasan van a mérce, a szexualitás az egy szent dolog, jó is úgy hozzáállni, igyekezzünk is úgy hozzáállni, hogy az mindig Istenről szóljon. Jegyeseknek szoktam mondani, amikor ölelitek egymást, sose felejtsétek el, nem csak ti ölelitek egymást, hanem a jó Isten is ölel benneteket.
Köszönjük szépen a válaszokat. Ha van a közönség soraiban, aki élő szóban kérdezne, akkor ezt nyugodtan megteheti. Elvileg ott van mikrofon. Nem tudom, hogy gyakorlatilag is.
Szép jöst kívánok mindenkinek. Olyan kérdésem lenne, hogy pont az abortuszról, hogyha két félbe az egyik úgy gondolja, hogy ők nem akar egy gyereket, és azért válás lesz. Házasság ugye ez olyan volt szerelemben, minden szép volt, meg amúr, de mégis tegyük fel, a nő úgy dönt, hogy a gyereke Down-szindrómás lesz, el akarja vetetni. De lehet apa is úgy akar dönteni, hogy a gyerek Down-szindrómás, és el akarja vetetni. Ha emiatt esetlegesen válás lesz, az egyház szerint mennyire kölcsös, mennyire lehetséges? Ezt megkérdezni.
Van-e konkrét személy, akitől kérdezed?
A válás ebből a szempontból mennyire? Mert ugye arra gondolok igazából ebből a szempontból, hogy azért egyik félnek mégis fáj az valószínűleg, hogy a gyermekét valaki meg akarja ölni, abortusz akar csinálni.
Azok, akik itt voltak az elmúlt héten, azok talán elmúlt héten, hetente nem járunk, elmúlt hónapban azok emlékeznek talán arra, hogy én akkor említettem, hogy egy dankúros kislányt nevelek, és elmeséltem a feleségem történetét. Ő akkor nem tudta, hogy fogyatékos lesz a gyermek, de ha tudta volna, eszágában lett volna elvetetni őt. Itt most hagy térjek vissza ahhoz, amit a református lelkész testvérem mondott, hogy egy kicsit távolabbról kell nézni. Tehát én azt gondolom, hogy felelős házasságkötéssel kezdődik minden. Tehát egy olyan társat kell választani, aki nem fog elmenekülni akkor, hogyha bármi nehézség jön az életben. Ezt én nagyon, nagyon komolyan gondolom. És ebben benne van az is, hogyha beteg gyermek születik. Ha ezt nem tudja fölvállalni egy társ, akkor ott valami házasságkötésnél volt baj. És itt én viszont abszolút vallom azt, amit azt gondolom a katolikus egyház is protestáns, és én az abortuszt egyértelműen gyilkosságnak és bűnnek tartom.
Lényegében egyet tudok érteni, tehát eleve már az abortusz bűn és gyilkosság, a válást sem tudjuk elfogadni, mert Jézus maga mondta, hogy amit Isten egybekötött ember szét ne válaszza, tehát ezt nem írhatjuk át. Tehát egyszerűen válaszolva a kérdésre, erkölcstelen a válás. De azért ez mindig, tehát hogy nagyon jó, hogy mondtad, a kolléga mondta, hogy kicsit kazuisztikus a néha a hozzáállásunk, hogy azért minden egyes helyzet az egy történet, amihez empátiával kell fordulni. Tehát például az, hogy valaki megijed attól, hogy Down-szindrómás gyereke lesz, egyébként nagyon nagy százalékban, ha azt is mondják, akkor se lesz az, ezt érdemes tudni. A másik meg, tehát hogy ehhez is empátiával kell fordulni és segíteni őt, és a másik félhez is empátiával kell fordulni és segíteni őt abban, hogy megújítsa az elköteleződését a házastársával.
Én egy olyan szempontot vetítenék fel, ami ezekhez kapcsolódik, hogy egy Down-szindrómás gyermeknek vajon van-e joga az élethez? Vagy ér-e ő annyit, hogy életben hagyjuk? Nyilvánvalóan felmerül annak a kérdése, hogy ha kiderül, hogy Down-szindrómás a gyerek, akkor egy kicsit problematikusabb lesz a nevelés. Több időt kell ráfordítani. Tehát kényelmetlenséget okoz bizonyos szempontból, sőt vannak ugye durvább esetek, amik még nagyobb kényelmetlenséget okoznak. De a kérdés az, hogy tehát azért merül ez föl, mert alapvetően a kényelmi szempontok dominálnak. Én nem tudok másra gondolni, tehát azért az nagyon erős, ha valaki azt mondja, hogy egy Down-szindrómás gyermek annyira rossz életfeltételekkel éli az életét, hogy inkább vegyük el, mert nem érdemli meg, hogy erre a világra szülessen. Tehát szerintem itt az egész társadalomnak önvizsgálatot kell tartania, hogy mit enged meg megszületni, és mit nem, mert nagyon vigyázzunk, nagyon hamar elkanyarodunk a harmadik birodalom felfogásához, hogy gyakorlatilag csak a két méteres, szőke, nordikus típusokat hagyjuk életben, és azokat, akik tehát ő magas, én alacsony vagyok, engem lehet, hogy kiszanáltak volna, bár én is kékszemű vagyok, de na, szóval ez egy nagyon rideg, nagyon ez a fajta társadalom szervező elv, ebből hiányzik az empátia, hiányzik az élet, és hiányzik a szeretet.
Bocsánat, csak egy fél mondatot hadd mondjak, ugye itt az abortusz összekapcsolódott a valamilyen fogyatékossággal, de ha jól tudom, ez maximum a 2-3%, és akkor ide lehet hozni, amikor nemi erőszakból fogam meg valaki és egyebek, csak közben elsiklunk amellett a 95% mellettől az ég adta világon semmi ok nincsen, legfeljebb tényleg csak a szülőnek a kényelme, hogy ne szülessen meg egy gyermek. Tehát ha már azt le tudnánk szorítani, akkor lehetne erkölcsileg most gondolkodni a többin is, ami szintén fontos, de ma gyermekek tízezrei és százezrei nem születnek meg, egyszerűen azért egészségesek lennének, csak a szülőnek éppen rosszkor jön, vagy a karrierje, vagy bármi más. És ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon kemény kérdés.
Hát ha jól értettem, a kérdésed a vállásra vonatkozott elsősorban, így katolikus papként elég könnyű helyzetben vagyok, mert hogy hát úgy olyan párt kell találni, ahol ez a kérdés föl sem merül. Tehát holtomiglan, holtodiglan, tehát ez az alapállás nálunk, tehát válás, akkor sem érdemes vele számolni, hogyha, és a jegyes oktatásokon ezt el kell mondani, hogyha esetleg egy Down-kóros gyerek jön, vagy más komolyabb problémák is adódhatnak. Tehát nálunk a mi vallási hagyományunkban nincs ilyen, hogy válás.
Most következzen két kérdés maradva a szexualitás témájánál, de most, hogy kicsit gyorsítsunk az eseményeken, kettőt fogok mondani, egyet a két katolikus atyának, egyet pedig a lelkész uraknak. Az atyánkhoz szól a kérdés, hogy miért egy olyan ember, egy pap ad nekem tanításokat a szexről, aki még sosem szexelt. És a lelkész uraknak pedig egy másik kérdéssel készültünk. A Biblia, illetve Isten miért mondja, hogy házasság előtt nem helyén való a szex? És Árpád atyát kérem a...
Na most az a helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki katolikus pap legyen, ott nincs kikötve, vagy nincs ilyen tétel, hogy biztos soha az életében nem volt még szexuális kapcsolata. Tehát, hogy soha nem szexelt, én most nem akarok itt nektek coming out-olni, meg nem tudom mi, hogy szexeltem-e, vagy nem szexeltem, de hogy szóval, hogy ez így nem jó a kérdés. De egyetértek azt hiszem a lényegével a kérdésnek, hogy most mit osztjuk itt mi az észt, meg mit mondunk ilyet, meg olyat a szexualitásról, amikor cölibátusban élünk. A lényeg az, hogy hát nagyon óvatosan is kell ám beszélni nekünk papoknak a szexualitásról, de az a helyzet, tudjátok, hogy ti jöttök hozzánk. Tehát ti jöttök be a gyóntatószékbe, és ti kérdezitek meg, és ti sírjátok el, hogy ilyen a barátom, vagy ilyen a barátnőm, és hogy így, én szoktam tiltakozni, például legutóbb mondtam, jön hozzám egy nő, és mondja, hogy hát, hogy így, meg úgy, és mondom, hogy mi nekem mondja? Hát beszéld meg már a férjeddel. Hát mi nekem mond? Különben is a gyónásban az, hogy a férjeddel, a törvényes házas társaddal mit csinálsz az ágyban, meg hogy, meg mikor, meg hányszor, meg alul vagy fölül, nem tartozik a gyónásra. De jöttök, és nem csak házasok, hanem házasság előtti szexuális kérdésekkel, és hát igyekszünk valamit mondani, ezt vagy azt, tapasztalatok alapján, nem feltétlenül szexuális tapasztalatok alapján, nem az, hogy látjuk, hogy működik ez, és közben pedig az egyháznak, a mi egyházunknak van egy 2000 éves hagyományos, sőt lehet, hogy több is, hogyha az ószövetségi gyökereket nézzük, tehát azért egy ilyen hatalmas egyházban, nagymúltú egyházban azért fölhalmozódott némi bölcsesség, némi tapasztalat, és mi ezekről beszélünk, és van is, amiről kell beszélnünk. Tehát, hogy kár, én azt mondom, hogy kár, hogy a papság, katolicizmus vagy kereszténység, akkor rögtön a szexualitás meg a papok miért mondják, kár, hogyha erről szól a dolog, nem erről kellene, hogy szóljon a dolog elsősorban, vagy nem csak erről kellene, hogy szóljon a dolog, és nem is erről szól általában, de a lényeg az, hogy jöttök hozzánk, szó van most is itt, nem mi választottuk ezt a témát, azt hiszem, hanem kérdeztek bennünket a szexualitásról.
Jó, mindenek előtt hadd kérek egy soproni ipát a Szent Atya szándékára. Jó, köszönöm szépen. Részleges búcsú nyerhető. Én azt gondolom, hogy ennél a kérdésnél érdemes tisztán látni. De amit szoktatok kérdezni, az az, hogy mi bűn, mi nem bűn, mi fér bele házasság előtt, házasság után, stb. Na, azzal kapcsolatban viszont nem tapasztalatunk van, hanem tudásunk. Köszönöm szépen. Mert a teológia kérdésköre ez, a morálteológia tudnélik, amit mi 6 éven át tanultunk. Tehát azt gondolom, hogy nem követünk el tiltott határátlépést, mert alapvetően olyan kérdésekben szoktunk beszélni, ami a mire szortunk. A tire szortotok a párkapcsolatnak mondjuk a gyakorlati része. Azért nyilvánvalóan azt is érdemes hozzátenni, hogy szoktunk olyanról is beszélni természetesen, hogyha mondjuk tönkre megy a párkapcsolatod, vagy nem működik a kommunikáció, akkor mit kell tenni. És azért itt egy megfontolandó gondolatot idehoznék, hogy csomó olyan dolgot látok én kívülről, amit te belülről nem látsz. Tehát nagyon sokszor van olyan tapasztalatom, hogy mondjuk eljön X, és elpanaszolja, hogy mi nem működik a kapcsolatában, eljön Z, és elpanaszolja, hogy akkor mi az ő szempontja, és akkor leültetem őket egymással szemben, és itt előttem beszéljük meg a dolgot, és arra tudok reflektálni, hogy én kívülről hogyan látom őket. Oké, és ez egy plusz szempont. Még akkor is, hogyha én magam nem élek párkapcsolatban, tudok látni olyan dolgokat, amiket ti belül nem láttok. És a harmadik és egyben utolsó szempont, ez nagyon fontos, hogy ahogy a szívsebésznek nem kell, hogy a saját szívét egyszer megműtse ahhoz, hogy a tédet meg tudja műteni, ugyanúgy nekem sem kell mindent kipróbálnom ahhoz, hogy tudjak beszélni róla.
Itt azért vagyunk nehéz helyzetben, mert ugye református evangélikus lelkészeknek nincsen ilyen kikötés, tehát nem vállalnak cölibátust, viszont érintettek nagyobb részben abban, hogy házasság előtt volt kapcsolatuk. Tehát ezért gondoljunk bele, ma az emberek elég későn választanak pályát, de legalábbis elég tehát későn jutnak el oda, hogy eldöntik, hogy mit akarnak az élettől, és hát ismerkednek. És kár lenne letagadni, hogy nekem is volt házasság előtti szexuális kapcsolatom, ráadásul nem is egy. Ez bizonyos értelemben nem magánügy, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy amit a fülekbe suttognak, azt majd a háztetőkről fogják kiáltani. Úgyhogy ez egy ilyen bűnvallás, de figyeljetek arra, hogy nem bort iszom és vizet prédikálok, tehát most nem akarom megmondani mindenkinek, hogy a házasság előtti szex így meg úgy bűn. Viszont tény az, hogy ha én ezt mondom, akkor nem azért mondom, mert én pálcát akarok törni más felett, mert magam felett is pálcát török, hanem azért mondom, mert, hogy itt mondta Hodász atya, hát vannak teológiai elvek, amelyek a Szentírás világos kijelentéseire épülnek, és értitek, akármennyi házasság előtti szexuális kapcsolatom volt, hát nem tudom lehazudni a holdat az égről, hát kész, tehát ezt mondja a Biblia, és pálcát tör felettem. A Tórában erre találunk megfelelő útmutatást, ugye azt valljuk, hogy Istennek a 10 parancsolata, illetve az azt magyarázó parancsolatok, ez 613 parancsolat, hogy Maimonidész zsidó hittudós felosztotta, a Tóra mutatja meg számunkra Isten változhatatlan, örök, állandó igazságát. És ebben paráznaságnak nevezik a házasság előtti szexuális kapcsolatot. Abba gondoljatok bele, hogy a zsidó esküvők úgy működtek, hogy a fiú eljegyezte a lányt, egyiknek sem volt előtte szexuális kapcsolata. Az eljegyzés után eltelt egy év, amikor nem szexelhettek, ez a felelősségvállalást jól kifejezi, de már házasságnak, hivatalosan házasságnak számított az eljegyzés. A fiú egzisztenciát teremtett az apja háza mellett, vagy külön felépített egy lakrészt, és egy év után ment oda a lányhoz, aki ugye egy eljegyzett lány volt, és magával vitte, és utána hálták el a házasságot. De az eljegyzés idején történt, amikor ugye még ők se szexelhettek paráznaság, tehát az már házasságtörésnek számított. Tehát már az eljegyzés ideje alatt is. Teljesen egyértelmű, a Biblia világos tanítása azt mondja, hogy akivel szexuálisan egyesülsz, azzal egy test leszel. És képzeljétek el, hogy a Bibliának végül mindig igaza van. Volt egy ilyen könyv, Bibel hat doch recht, a Bibliának végül mindig igaza van. Kiderült az, az Indexen olvastam egy-két éve egy tanulmányt, hogy gyakorlatilag akikkel szexuálisan egyesülünk, bizonyos értelemben a sejtjeink ilyen molekuláris szinten kicserélődnek. Tehát valamilyen szinten a lenyomatát hordozzuk minden egyes szexuális partnernek magunkban örökké. És hát ne beszéljünk az emlékekről, tudjátok, amelyeket az ember sokszor megszépít, vagy visszaidéz, ott vagy egy házasságban valakivel, ott van a közös gyereketek, szereted őt, és azért csak-csak bevillanhatnak régi szexuális emlékek, vagy a régi partneren elgondolkozol, tehát ezt Isten úgy alkotta meg, akárkinek akármilyen előtapasztalata van, akárhány partnere volt, hogy egy férfi, egy nő házasság előtt nem, és gyakorlatilag a házassági szövetség keretein belül már miután megkötöttett a házasság, szexuálisan is egyesüljenek. Ez a Biblia tanítása. Tehát ezen nem tudunk változtatni, és figyeljetek, mert nagyon sok olyan keresztény portál van, amelyik azt mondja, hogy nem bűn, és gyakorlatilag cirkuszt, kenyeret és cirkuszt ad a népnek, és ezeket a portálokat több tízezre lájkolják, hogy végre szabad szellemű keresztények, akik azt mondják, amit hallani akarunk. Na de annak mi értelme, hogy azt mondják nekünk, amit hallani akarunk, és nem azt, amit Isten gondol erről a kérdésről?
Hadd kezdjem azzal, hogy most nem emlékszem, hogy pontosan, hogy hangzott a kérdés, hogy miért bűn, meg miért nem szabad, és sokszor egy ilyen Isten képünk van, és ebből indulunk ki, az Isten valamitől el akar tiltani minket, az Isten valamit el akar venni tőlünk, pedig az Istennek pont az a célja, hogy megőrizzen dolgokat, hogy valami, amit ajándékba ad, az igazi ajándék legyen, és meglegyen az igazi szépsége. Én dolgoztam 3 évig iskola lelkészként, és nem egy hittanórán beszélgettem 18 éves fiúkkal, akik az egyik egyészakás kalandból mentek a másik egyészakás kalandba, és próbáltam velük megértetni, hogy ez miért nem jó nekik, és miért nem jó annak a lánynak, akit csak így egy árucikknek tekintenek. Tehát amikor az Isten valamit, most használjuk ezt a szót, hogy megtilt, akkor azért teszi, mert szeret minket, és tudja, hogy mi az, ami jó. Ami miatt ez a kérdés igazán izgalmas a mi korunkban, az, amiről már korábban szó volt, hogy azért sokkal később kötnek házasságot az emberek. Tehát Jézus korában Máriát se tesszük talán, nem mondok butaságot, 17-18 évesnél idősebbnek, és hogy milyen súlya volt a jegyességnek, azt látjuk, hogy ugye József egy ilyen helyzetben kellett, hogy elbocsájtsa, vagy ez volt a terve, mert félt, hogy Máriának baja lesz. De egészen más, amikor ugye 30-32 éves emberekről van szó. És annyit hadd mondjak, hogy az már egy óriási előrelépés lenne, ha az ember igazából a szexualitás nem valami kezdetének, vagy ajtónak tekinteni, hanem valaminek a csúcspontjának. Amikor már tényleg megbízok benne, amikor már tényleg szeretem, amikor már tényleg kész vagyok vállalni azt is, hogy akár a férjem legyen, akár gyermekem legyen, akkor ma sajnos azt látjuk, hogy a szexualitás a kezdés. Egymás nevét se ismerik talán sokszor, vagy ha ismerik, nem tudják megmondani, hogy mi a kedvenc színe, zenekar, a neve, bármilyen, és ez az első, és ezzel egyből a legnagyobb ajándékot csomagolják ki. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy zárjam ezzel, és ezt abszolút egyetértek Hodász atyával, hogy a szexuális problémák egy házasságban azok, vagy egy párkapcsolatban, azok sohasem a nevi szervekről szólnak. Azok mindig emberi kapcsolatokról szólnak. Ott mindig az emberi kapcsolatokkal van gond. Ne higgyétek el, hogy az számít, hogy mennyire nagy neki, mennyire izmos, meg ezt ki kell próbálni. Egyáltalán nem igaz. A szíved a legnagyobb nemi szerved. Ha a szívedben valakit igazán szeretsz, igazán fontos a számodra, akkor minden más működni fog. És ez különösen lányoknek mondom, a lányok a befogadók. A fiúk sokszor sokkal könnyebben túl vannak rajta. Nem mindegy, hogy ki az, akit befogadsz. És tudom, hogy a lányoknak különösen fontos a biztonság ebből a szempontból. Az, hogy átéljék azt, hogy ez a másik, ez így, ahogy vagy, szeret. Nem kell félnem, hogy csak sötétbe merek levetkőzni, mert mit fog szólni, mert a többi lány milyen szép. Az egész egy nagyon szép bensőséges dolog, és az Isten ezt akarja megvédeni ezzel. Hogy azt mondja, hogy amikor te igazán komoly döntést hoztál, amikor igazán fontos a másik, amikor már kész vagy ennyire megnyílni neki, akkor tudjátok ennek örülni, és akkor tudjátok élvezni.
Én csak visszakanyarodnék ahhoz a katolikus kérdéshez, hogy miért mi beszélünk a szexualitásról, és mondjuk, hogy mi jó és mi nem. És mondtam ugye, hogy ti jöttök hozzánk elsősorban, és most volt legutóbb egy ilyen házas ember, jön a gyerek, és ötödik hónapban van a felesége, és hát ugye különböző időben áll le a párok között a szexualitás, amikor áldott állapotba kerül valaki, és a feleség, és így mondja, hogy nagyon nehéz. És jön hozzám, aki cölibátusban élek, mondja, hogy ez lehet, ez lehetséges. Mert már elkezdte számolni, hogy 5, vagy akkor lesz 6, 7, 8, 9, és általában úgy van, hogy amikor leáll, annyi minimum legalább utána is nem akar. Azt mondja, hogy ha közeledek hozzá, akkor azt mondja, úgy érzem néha, mint amikor így a kutyának így az órára csapnak, és így wow, úgy elhúzok onnan tőle, mert nem engedi, hogy közel kerüljek hozzá. És azt mondja, én nem tudom, hogy fogom kibírni hónapokig. Tehát a cölibátus, vagy az önmegtartóztató élet, az nem csak a papoknak, vagy a katolikus papoknak a sorsa, hanem a házasságban is megjelenik valahol. Vagy van egy olyan helyzet is, amikor hát szerelmes lesz. A jegyeseknek mindig mondom, ígérjet, mondom, tutira meg fog történni, helyes vagy, szép vagy, hajtani fognak rád, meg lehet, hogy szebb lesz a titkárnőd majd, bezsonghatsz, szerelmes vagy, és akkor mi van? Hát hűség van. Tehát, hogyha szerelmes lesz a házaspár, tehát, hogy a házaspárnak az egyik tagja, és van olyan, hogy szereti ettől még a férjét vagy a feleségét, és akkor vissza kell menni, és vissza kell tudni menni. Tehát, hogy a szexualitást az így abszolút így racionális síkon is megközelítve nem lehet mindig csak úgy, tehát nem szórakozás, nem arról szól, hogy akkor most vonzódom valakihez, és akkor rögtön kiéljük, hanem egy sokkal mélyebb és hát igazából szent dologról van szó, szóval csak ezt akartam ecsetelni.
Kicsit térjünk vissza az alapokhoz. Egyrészt, hogy mi a bűn, és hogy Istennek ezzel miért van baja. Sartre-tól, egy ateista filozófustól hoztam egy történetet, hogy ő kiskorában végtelenül felgyújtotta a terítőt, és keletkezett rajta egy ilyen kiégett lyuk, de rájött, hogy el tudja dugni a szekrény mögé a terítőt, és akkor le van tudva a dolog, hát nem fogják észrevenni a szülei. De aztán rá eszmélt, hogy Isten viszont ezt látta, Isten tudja, és ez számon fogja rajta majd kérni az utolsó ítéletkor. És akkor eldöntötte, hogy ő ateista lesz, ő nem szeretne egy olyan Istenben hinni, aki korlátozza a szabadságát azzal, hogy bünteti a bűnt. Miért tesz így Isten?
Csak nagyon röviden, mert gondoltam, hogy ez elő fog jönni, és ez nálunk egy elég aktuális kérdés, tudjátok, a bűn kérdése. Mindig mondják, hogy az egyház miért beszél a bűnről. A tékozló fiú történetét nem tudom, hogy ismeritek-e. Ezt általában azért ismerni szokták az emberek. Ugye van egy fiú, aki szétcsapja magát, kikéri az atyától az örökségét, és elmegy. Van egy másik fiú, aki ott van, aki végig vele volt, és ő meg igazából az apja mellett dolgozik. És amikor visszajön a tékozló fiú, mert zsidó létére már a disznók moslékából kell lennie, ugye ők még disznóhús sem esznek, tehát megalázó, visszajön, bocsánatot kér az apjától, és az ott lévő fiú, az idősebb testvér, az meg irigy, és azt mondja, hogy de hát miért bocsátasz meg neki, amikor ő nem volt itt, ő nem dolgozott, ő nem volt hozzád hűséges. Nekem még soha nem rendeztél egy partit, ennek meg, aki visszajött, ez a fiad, ennek meg itt ilyen örömünnepet rendezel. És szerintem ebben a bűn gyökere tökéletesen lekövethető, mert mi azt gondoljuk sokszor, hogy a bűn az, amit a tékozló fiú csinált. Ha most Isten az apa, a tékozló fiú otthagyja, tesz a tekintélyére, lázad ellene, mindenféle bűnökbe süpped, és leamortizálja magát. Míg ott van valaki, az erkölcsös ember, aki meg ugye kérdezi Istentől, hogy nekem miért nincs jó életem? Nekem miért nincs jó életem, ha én végigkövettelek téged? Hogy lehet, hogy megbetegedtem? Hogy lehet, hogy tragédiák vannak az életemben? De mind a kettőnek a gyökerében ott van a bűn, mind az idősebb testvér, mind a fiatalabb testvér életében. Az egyik a relativista, úgy mondanánk ma a liberális, aki nyilvánvalóan meglép bele a relativizmus bűnébe esik, a másik meg a moralista. De a moralizmus mögött is ott van a bűn, mert ott meg azt gondolja az ember, hogy Isten nélkül üdvözíthetem magam. És itt érünk el a bűn gyökeréhez, ami nem konkrét bűnöket jelent, hanem azt, hogy Istennel szemben lázadsz, hogy Istentől el akarsz szakadni. És ez akkor is így van, hogyha ateistának vallod magad, és azt mondod, hogy én nem veszek tudomást Istenről, nem is tudok ellene lázadni. De tudsz. Minden ember Istennel szembeni lázadás állapotában született, erről szól az eredendő bűn, vagy hát ahogy a testvéreink itt mondják, mellettünk áteredő bűn. És tényleg a konkrét bűnök ennek a következményei. Az első az, hogy nem akarok 100%-ban a Szent Háromság Istenre hagyatkozni, hanem magamnak akarom kikaparni a gesztenyét, vagy liberálisként, vagy ítélkező konzervatívként.
Bennem ilyenkor mindig egy kicsit az van, hogy az Isten irgalmazzon nekünk, papoknak, lelkészeknek, hogyha ilyen Isten képet közvetítünk, amivel Sartre találkozott. Az Isten szeretete, vs. ítélete, és az Istennek a törvényei, az nem az Isten despotizmusának a megnyilvánulásai, hanem éppen az Isten atyai szeretetének. Tehát, hogy amikor majd gyereked lesz, vagy már van, nem tudom, nekem nincs, azt hiszem, és amikor kirohan a gyerek az utcára, ezt azért mondtam, hogy felébredjetek, egyébként csak poén volt, amikor kirohan a gyerek az utcára, rákiáltasz, hogy állj meg, jöhet az autó. És ez nem azért van, mert le akarod uralni a gyereket, és meg akarod nyomorítani lelkileg, hanem azért van, mert félted. Amikor Mózes lejön a 10 parancsolattal, és a választott nép először találkozik azzal, hogy hát itt vannak törvények, akkor Mózes azt mondja, hogy eléd tártam az életet és a halált. Válaszd az életet. Nem azt mondja, hogy eléd tártam a dádájegyzéket, hogyha ezt csinálod, akkor jön a dádá. Hanem, hogy az életet válaszd. Ez olyan, mint egy használati utasítás az élethez. Hogyha így csinálod, akkor boldog leszel. Ha nem úgy csinálod, akkor nagyon rossz irányba megy el az életed. Tehát az Isten törvényeiben az Isten szeretete nyilvánul meg valójában.
És akkor Árpád atyától szeretném kérdezni, hogy ő hogyan határozná meg a bűnnek a fogalmát. Sokszor mondjuk a bűnnek azt tartjuk, ami ellenkezik a polgári joggal. Tehát az időről időre megváltozhat, vagy mint egy adott kultúrában elfogadhatónak tartunk, vagy éppen nem tolerálunk. A kereszténység hogy viszonyul ehhez a bűn meghatározáshoz?
Hát én maradnék ismét ilyen pragmatikus, gyakorlati síkon. Bejönnek hozzám a gyóntatószékbe, és néha olyanokat mondanak, ami hát nincs valami izgalmasabb, vagy komolyabb. Tehát, de én nem mondhatom neki, hogy figyelj, Jocsi, ez nem bűn. Ha valaki bűnnek tartja, akkor, hát akkor feloldozom alóla. Tehát, hogy nagyon fontos a katolikus hagyományban a lelkiismeret, gondolom nem csak ott, és hogyha valaki bűnnek tart valamit, akkor úgy viszonyulok hozzá, és próbálom megvigasztalni és segíteni. És vannak nyilván, van objektíve is, lehet látni a bűnöket, tehát, hogy mi a bűn, minden, ami az Istennel való meghitt kapcsolatomat gátolja, akadályozza, nem teszi lehetővé, no, az a bűn.
Szinte abszolút minden elhangzott, nem tudom, melyik a jobb. Sok újat nem tudok hozzátenni. Egy dolgot hadd mondjak. András atya említette, hogy Isten mentsen meg minket, hogyha olyan istenképet sugárzunk, amelyik ilyen kemény ítélkező Isten. De Isten mentsen meg minket azoktól az emberektől is, akiknek nem működik a lelkiismeret, és kérdés számukra az, hogy bűnösek-e. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de ezek az emberek azok, akik aztán mindenkin átgázolnak, és egyre inkább terjed ez a fajta mentalitás a világban, hogy neked legyen jó, teljesen mindegy, hogy a másikat hogy bántod meg. Nagyon sokan persze nem is mutatják ki, hogy éppen megbántották őket, csak otthon sírnak, vagy taposnak át rajtuk, vagy áttapostak rajtuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és annyit hadd mondjak nektek, hogy amikor én beszélgetek olyan emberekkel, akik nem keresztény háttérből jöttek, akkor ez mindig kérdés, hogy mi az, hogy bűn, miért lennék én bűnös. És ilyenkor én, amit mondani tudok, két dolog. Az egyik az, hogy azért nehéz az a kérdés a számodra, mert a másik emberhez méred magadat, és mindig találsz olyat, aki rosszabb nálad, jobb vagyok, mint a szomszédom, mert ő mit tudom én, 2 milliót sikkasztott, én csak 50 000-et, azért csak más a dolog. Ilyenkor azt kell mondani, hogy nézz Jézus Krisztusra. Tehát nekünk ez a mérce, ezért vagyunk keresztények, Krisztus követők, ezért az ő nyomdokába járunk. Mert nekünk, és itt beszélhetnénk, ugye most akár a hegyi beszéd kapcsán, hogy aki kívánsággal tekint egy összön, tehát Jézus milyen magasra tette a mércét, és hogyan élte meg ezeket a dolgokat. Ez az egyik nagyon fontos. A másik pedig, hagyj hozzak ide egy olyan személyt, aki ebben a témában nagyon-nagyon fontos, és ez nem más, mint a Szentlélek. A Szentlélek az, aki igazi bűnbánatot tud az emberben előhozni. A Szentlélek tud igazán rámutatni arról, hogy gyarló bűnös emberek vagyunk. Talán nem említettem itt egy hónappal ezelőtt. Én 17 éves voltam, amikor egy teljesen jól nevelt családi háttérből, templomba járó gyerekként soha nem rúgtam be azóta sem, soha nem gyújtottam rá. Azóta nem voltak nőügyeim, fociztam. És 17 évesen egy egyszerű kérdésre, amikor egy idegen odajött az utcán, és azt kérdezte 90-es éveken, hiszed, hogy örök életed van? Nem tudtam megszólalni. És 2 hétig olyan bűntudatom volt. Nem azért, hogy nem tudtam megszólalni, hanem egyszerűen valamire rámutatott az Isten, nem tudok konkrét dolgokat mondani. És egyszerűen elment egy lelkészhez, és ő mondta, hogy de igen, van bűnbocsánat, és van úrvacsora. Tehát ha valaki ezt nem érzi, akkor imádkozzon, hogy Isten szent lelke mutassa meg. Luther úgy fogalmazott, hogy nagyon hálásnak kell lennünk az Istennek, hogy nem látjuk teljesen, hogy mennyire bűnösök vagyunk, mert azonnal szörnyet halnánk. Ő ezt átélte a saját életébe, és neki, amíg egy ítélkező és durva Isten képe volt, addig iszonyú sokat szenvedett és próbált megfelelni. Utána is tudta, hogy egy gyarló bűnös ember, különösen néhány sör után az asztali beszélgetésekben azért mondott erről dolgokat, de már tudta azt, hogy ő egy kegyelemre szoruló bűnös. És hadd zárjam egy mondattal, amit én nagyon szeretek a saját úrvacsorai liturgiánkból, és talán más felekezeteknél is megvan, ami így szól, hogy Jézus Krisztust elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Isten gyűlöli a bűnt, de nem gyűlöli a bűnös embert, sőt annyira szereti, hogy meghalt érte a kereszten.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Tisztelt hallgatóink! Advent van, amelyben felkészülünk és lélekben ráhangolódunk megváltónk születésének ünnepére. Szívből kívánom, hogy ez az időszak önt is gazdagítsa lelkiekben, Ferences szerzetestársam Böjte Csaba szavaival élve, mennyi szépség, csodás ízek, tündöklő színek, kecses formák, dallamok, mind-mind Isten irántunk való szeretetéről beszél. Az embertársad, ki melletted van a bajban, a kedves, ki megfogja a kezed, s magához ölel mind-mind ajándék, áldás, kegyelem. Mai világunkban a várakozás élményét sokszor háttérbe szorítja az ajándékok vásárlása, éppen ezért különleges lelki készületet, jótékony célú ajándékböjtöt javaslunk rádiónk hallgatói családjának. Ez azt jelenti, hogy önként lemondunk egy-egy ajándék megvásárlásáról vagy kéréséről, és az arra szánt összeget jótékony célra ajánljuk fel. Így segíteni tudnánk olyan testvéreinknek is, akiknek talán éppen erre van a legnagyobb szükségük. 2020. januárjában rádiónk kápolnájában bemutatott szentmiséket az ajándékböjtben résztvevő testvéreinkért fogjuk felajánlani. Kérjük, csatlakozzon kezdeményezésünkhöz, és ha megteheti, az ajándékböjttel az idei adventben segítse rádiónk működését. Ha úgy érzi, hogy saját ajándékainak egy részéről is le tud mondani, akkor kérje meg ismerőseit, családtagjait, hogy a vásárlásra szánt összeg egy részét ajánlják fel a Mária Rádiónak. A 2019-ben és 20-ban induló új adóink telepítése, valamint a korábbi sugárzási területek karbantartása is jelentős kiadásokkal járnak, így számunkra és minden Mária Rádió hallgató számára is a legszebb ajándék az, ha az évet pozitív mérleggel tudnánk zárni. Áldott, békés és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok, Lukovics Milán, a Mária Rádió műsorigazgatója.